Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második levelében, az első két versben. Kérünk titeket, atyám fiai, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamar a ti értelmetektől. Kedves testvérek, most a Tesszalonika levelet olvassuk a bibliolvasó vezérfonal szerint, nap mint nap, és a második levél második részéhez érkeztünk el, ahol egy speciális probléma adódik a gyülekezetben, ami bennünket is foglalkoztat, tudnék, hogy az Úr napja közeleg. Az Úr napja kifejezés többször és többféleképpen előfordul a Bibliában. Mi most például az Úr napját megszenteljük. Az Úr napja az, amikor Jézus feltámadt. A húsvét az Úrnak a napja, a húsvét vasárnapja. Ez is az Úr napja, ami a szombat helyére lépett. De van egy másik értelme is az Úr napja kifejezésnek, ez pedig, amikor majd az Úr Jézus Krisztus visszajön, és megjelenik majd az ég felhőjével, és akkor az övéit magához veszi. Ezzel az Úr napjával kapcsolatban vetődtek fel problémák ott a Tesszalonika gyülekezetben, amire Pál apostol reflektál, és helyre teszi a tévedéseket. Minden esetre, akárhogy is gondolkoztak az Úr napjáról, azért ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy legalább számoltak azzal, hogy az Úrnak van egy olyan napja, amikor majd visszajön. Számoltak azzal, hogy Jézus Krisztus visszajön. Az énekünk, az utolsó énekünk majd ez lesz, a ráfelelő ének is, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesült. Tudjuk, a keresztény emberek számolnak azzal, hogy az emberiség történelmének a végén Jézus Krisztus megjelenik. A keresztények számolnak ezzel. És jól teszik, mert a legfontosabb szempontot veszik figyelembe. És összecsavarodik a szívem, amikor arra gondolok, hogy az emberiség ezzel nem törődik. És mondhatom, hogy a legfontosabban nem törődik az emberiség. Az Isten nélkül élő világ egyszerűen a legfontosabb szempontot nem veszi figyelembe, amitől pedig minden függ. Ki mondja meg az embereknek azt, hogy emberek, közeleg egy nap, amikor Jézus Krisztus visszajön, és véget vet az emberiség történelmének. És majd egy új korszak kezdődik, és nekünk oda kell állnunk ő elé. És attól függ a folytatás, hogy most milyen kapcsolatban voltunk ezzel a Jézus Krisztussal, aki egy élő személy, aki jött, itt volt a Földön, feltámadt, és most az Atya jobbján van, és ő vissza fog jönni. Most ki mondja ezt meg az embereknek? Hogy az emberek egy új látást kapnának, és új szempontokat vennének figyelembe. Tudnélik, két történelem van. Az egyik az emberiségnek a története. A másik pedig az üdvösség története, ami szintén az emberiséggel kapcsolatos. Van egy látható, a történészek által feldolgozható történelem. Hihetetlen sok könyvet írtak a történelemről, és írnak majd még. Ez leírható, elemezhető. Ez az embereknek a történelme. És van egy másik történelem, ami az Istennek a története, az ő népével való története. Ez a második, az úgynevezett üdvtörténet. És mind a kettőnek van egy háttere. Az emberiség történelmének is van egy háttere, a szellemtörténet, és az üdvtörténetnek is van egy rejtett háttere, háttérországa, vagy háttéresemény sorozata. Az elsőhöz, az emberiség történetéhez is kapcsolódnak háttéresemények, vagy titkos dolgok, még az okkultisták is foglalkoznak ezzel. Az egyik legnagyobb okkultista, Rudolf Steiner, az antropozófia atya, beszél egy úgynevezett Akasa krónikáról, ami azt mondja, hogy az emberiség történelmi mögött a háttérben van egy másik történet, egy szellemtörténet, és ő, mint látnok, arra hivatva érzi magát, és arra képesített embernek érzi magát, hogy belelát ebbe a szellemi történésbe, ahol azonban nem az Isten világa van, hanem valami másfajta, más előjelű jelű szellemiség. És a Krisztus gyülekezetének a története mögött is van egy háttér, az azonban az Isten világának a valósága, az Istennek az erői, az Istennek a munkája. Most csak az emberiség történelmét vizsgálni úgy, hogy nem törődünk azzal, hogy Istennek is van terve az emberiségére, végtelen nagy butaság. És ezt el kellene mondani az embereknek, hogy ez a legfontosabb, amit figyelembe kell venni, hogy van Isten, Istennek van terve, és Istennek van útja, és nem úgy kell elképzelni az emberiség történelmét, mint hogy Dürrenmatt írja, hogy egyszer majd a Földünk, mint egy kiégett planéta kerek majd való az éterbe, és semmi élet nem lesz többet rajta, hanem úgy ér véget az emberiség történet, hogy Jézus Krisztus megjelenik. Hogy ez hogyan történik meg, és mint lesz, azt pontosan nem tudjuk persze elmondani. De az biztos, hogy nekünk keresztényeknek van egy ilyen várodalmunk. És Jézus Krisztus, aki élő személy, egyszer majd vissza fog jönni, és ez lesz majd az Úr napja, amikor majd megjelenik, és eléállunk, és számot adunk arról, hogy mit tettünk azokkal a dolgokkal, amiket ő nekünk adott. Ez tehát a rövid bevezetés, ezzel foglalkozik Pál apostol is, amikor a Tesszalonika beliéknek írt, de megemlíti, hogy emlékezzetek vissza, hogy korábban már erről sok dolgot mondtam ki nektek. Én már elmondtam ezeket ti nektek részletesen, most ebben a levélben néhány sorban szólok erről. És a bevezető gondolataim végén újra csak azt kérdezgetem, hogy ki fogja ezt megmondani az embereknek? És a Biblia órán, amikor erről beszélgetünk, akkor azért még rájöttünk arra is, hogy talán nem is az egyházi vezetőktől kell várnunk azt, hogy amikor kerekasztal beszélgetés lesz, akkor ezekre a szempontokra felhívják a figyelmet. Hogy vannak magasabb szempontok, más szempontok, és Istenre is számolni kellene. Hogy nem csak a gazdaságpolitikát, meg az egyéb politikai eseményeket, meg a politikai mozgásokat kell elemezgetni, hanem beülni oda egy elemző, aki az Isten szempontjait is, hogy figyelembe véve olyan új gondolatokat vezetne fel, amik más megvilágításba helyeznék az egészet. Tudnék, egy nép számára is a bukást jelenti, hogyha Isten gondolataitól elszakad, egy nép számára is felemelkedést jelent, hogyha Isten gondolatait megismeri, és azt szerint próbálja átrendezni az életét. Nos, Pál apostol, amikor ezekkel foglalkozik, három dologban összefoglalható tételt említ. Az egyik egy jellegzetesség, a lelki élet jellegzetessége, először erről fogok szólni. A lelki életünknek van egy jellegzetessége. Erre szálljuk az első pontot, vagy első részt. A második részében a prédikáció arról szól majd, hogy Isten az övéit felkészíti, és nem bizonytalan haladnak előre, Isten elmondja, hogy mi lesz. A harmadik rész pedig a prédikációban arról szól, hogy ha már így van, akkor mit tegyünk, milyen mi feladatunk. Nos, mi az a különleges jellegzetessége a lelki életnek, amit itt Pál apostol megemlít? Figyeljünk csak! Kérünk titeket, atyáfiai, hogy ne tártozítassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már az Krisztusnak a napja, mert nem jön el az addig, minden bekövetkezik előtt a szakadás, és majd megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Előtt a szakadás, és utána a bűn embere. Ez az a jellegzetesség a lelki életünknek is, hogy előbb a szakadás, utána pedig megjelenik a bűn embere. Az utóbbinak a megjelenését, vagy fellépését, vagy befogadását megelőzi az előző. Tudnék, előbb a szakadás. Milyen szakadásról beszél itt? Itt most nem egy kultúrtörténeti vagy szellemtörténeti szakadásról szólok most, hanem egy olyan jellegzetességről, ami a mi lelki életünknek is lehet jellegzetessége. Tehát egy lelki gondozói problémát találtam ebben a részben. Ez az első, amit szeretnék kifejteni. Hogy előbb a szakadás, és utána jön a nagy veszedelem. Ez a szakadás egy lelki, egy gondolati és egy akarati szakadás, meg elszakadás Istentől. Amikor lelki képpen meglazul az Istennel való kapcsolatunk. Amikor a lelki dolgokban megfáradunk, amikor már nem imádkozunk. Megszűnik az imádkozás az életünkben. Amikor eltelt megint egy hét, és nem vettük kezünk a Bibliát, és nem olvastuk Isten gondolatait. Nem rejtettük azokat a szívünkbe. Meglazult az Jézus Krisztussal, Istennel való kapcsolatunk. És ez egy lelki szakadást eredményez, mert egy hét, két hét, három hét, egyszer nem jövünk templomba, még egyszer nem jövünk, utána lassan elmaradunk, és észrevétlen az ember lelkében ez a hasadás elindul, mint hogy egy ruhadarabot megfogok, és egyre jobban húzom széjjel, és hasad, és egyre könnyebben hasad szal a széjjel. Kétfele. Azért, vagy többfele. Azért, mert lelkileg meglazult a kapcsolatom Jézussal. Tehát előbb jön a hasadás, majd utána jelenik meg az, aki meg akar jelenni, hogy nagy kárt okozzon az életünkben. Ami igazából durva lesz. Most még ez nem látszik, egész finom dolog, hogy kihűlt a szívemben az Isten iránti szeretet, mert nem szeretem úgy Jézust. Mert ha szeretném, akkor többet foglalkoznék az ő gondolataival, de már annyira nem szeretem. Meghidegült a szívem a Jézus Krisztus iránt. A szakadás jön előbb, lelkileg gondolataival, gondolatilag. Amikor a gondolatainkban megjelennek új eszmék, új ötletek, új képek, új elméletek, amik elbűvölnek és betöltenek, és olyan eszmékről beszélek, amik a Krisztustól független eszmék, illetve a Krisztus ellenes gondolatok. Vannak ilyen gondolati bombák az emberiség életében, amiket bedobnak, amik arra irányulnak, hogy a keresztény gondolkozást megváltoztassák. A természettel való kapcsolatunkat, az Istennel való kapcsolatunkat, az emberekkel való kapcsolatunkat, az önmagunkkal való kapcsolatunkat, illetően a legkülönbözőbb filozófiai eszmék, vagy pszichológiai trükkök, vagy gyakorlatok jelennek meg, hogy ezáltal a gondolatainkban egy hasadás, Istentől való elszakadás történjék meg. Előbb a szakadás, és majd utána lép be az, aki be akar lépni. Tehát mondtam, hogy az Pál apostol tanításait az egy nagyobb összefüggésben beszél erről, de én ebben egy lelki problémát találtam, és ezért mondom testvéreknek, hogy előbb a szakadás, utána a bűn embere. És ez a szakadás lelkileg, vagy gondolatilag, vagy akaratilag, ami azt jelenti, hogy egyre több az életünkben az a jelenség, hogy mást akarunk, mint Isten akar. Azért, hogy Isten akaratát többé-kevésbé tudjuk. Ha más nem tudjuk, a 10 parancsolatot. És ez az akarati elszakadás, vagy szakadás, Istentől való elszakadás, ez gyakorlatban jelenik meg, amikor végignézem az elmúlt napokat, és azt mondom, megint voltak olyan döntéseim, amik nem harmonizáltak az Isten gondolkozásával. És ez azt jelenti, hogy az emberben egyre több és egyre több lelki vereség keletkezik, egyre kevesebb lesz az ember életében a hit döntése, hogy Isten szerint való jó döntést hozzon, a lélek pedig gyengül, egyre inkább gyengül, mert az akarat egyre többet engedetlenkedik. Azért gyengül, mert a lélek ereje az akarat. És akkor megjelenik majd a bűnembere. De ez egy olyan érdekes, mély pszichológiai ismereteket feltételező megjegyzés, hogy az emberi lelket valóban kellett, hogy ismerje Pál apostol, de inkább azt mondom, hogy a Szentlélek olyan látást adott ennek az apostolnak, hogy azt mondja, hogy vigyázzatok, jön valamilyen rossz az életünkben, de észrevétlenül jön, és mielőtt megjelenne, előkészíti az utat a mi lelkünkben, a mi gondolatainkban és a mi akaratunkban, hogy mihány is megjelenik, akkor már ne legyen ellenálló képességünk. Vagy észrevétlenül felfedezzük. Így van ez a világban is, az újságolvasásnál is. Hát ismerjük, hogy hogy lehet manipulálni az embereket az úgynevezett bújtatott vezércikkekkel. Amikor egy gondolat megjelenik csak a harmadik oldalon, vagy a negyedik oldalon egy kis eszében, aztán az a gondolat még egyszer megjelenik, aztán már csak egy kis szakasz lesz róla, és egyszer csak a fő oldalra kerül nagy vastag betűs címmel, az, amit már megszoktam hónapokon keresztül. Tehát elő lehet készíteni az embernek a gonoszszal vagy a rosszal való találkozását, azáltal, hogy előbb a szakadás, a lelki belső elszakadás. Ami, mondom, kicsinben kezdődik, de egyre nagyobb és nagyobb lesz. És utána, amikor már elég nagy a szakadás, akkor megjelenik a bűn embere. Így járt Sámson. Ismerik azt az ószövetségi történetet. Isten embere volt Sámson, aki meggyengült lelki dolgokban, gondolkozásban, meg a döntéseiben. Mert amikor megjelent Delilla az ő életében, ő nem a bűn ember volt, hanem a bűn asszonya, tehát nem egy férfi, megjelent a bűn asszonya az ő életében, ennek volt előtörténete. Hogyha az első fejezetekben a történetének az első részében jelent volna meg Delilla, akkor azt mondtam arra, hogy nem, én ilyet nem teszek. De miután olvasjuk fejezetről fejezetre, hogy mit gyengül meg az ő lelki élete, az Istennel való kapcsolata, a szakadás előbb, és akkor megjelenik Delilla, és akkor nem bír ellenállni. És akkor levágják a haját, és a filiszteusok elfogják, és ott őrül a malomban. De ennek a tragédiának volt előtörténete. Erről beszél. Egész egyszerűen a mai újszövetség igében ezt olvasjuk, hogy előbb a szakadás, utána a bűnnek az embere. Ismerős az a folyamat, és ki a bűn embere a mi életünkben. Vagy ki az a személy, aki esetleg bennünket végképpen elszakítana Istentől, a gyülekezettől. Ezért mondja, hogy vigyázzatok, semmiképpen meg ne tántorítassatok. El ne tántorítassatok a ti értelmetektől. Hát ezt a lelki tanácsot érdemes megfontolni, és így harcolni azt a harcot, amit Isten ad nekünk. A második ennek a konkrét jelentése, hiszen ennek volt egy adhok jelentése, akkori jelentése, hogy mire is gondolt az apostol elsősorban, amiből ezt a lelki tanítást kaptuk. Arra gondolt az apostol, hogy valóban meg fog jelenni a bűn embere, meg az antikrisztus lesz. Itt egy nagyon széles távlatot kell nézni. Pál apostol az emberiség történelmét nézi, és elmondja azt, hogy vannak idők és más idők. És egy olyan különleges időszak következik majd el, ami a Krisztus visszajövetele előtti közvetlen időszak. Tehát az Úr napja eljön, de azt megelőzi néhány dolog. És erről beszél, ne tántorítson el titeket, a ti értelmetektől senki, akik azt mondják, hogy itt van már az Úrnak a napja. Tűnik, olyan tévtanítás lépett fel Tesszalonikából, hogy Azt mondták, hogy már itt van az Úr napja, nem lesz utolsó ítélet. Van itt már elég ítélet, nem kell, hogy Jézus valóban visszajöjjön és legyen egy nagy ítélet. És ezért mondja, hogy senki titeket meg ne gyengítsen, el ne tántorítson, és felsorolja azt, hogy mi módon történt ez az eltéveítés, se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által. Tudik nagy lelki hatásokkal, ráhatásokkal, meggyőző beszédekkel, nagy érveléssel, és levéllel is megkeresték a tesztamentbelieket, hogy nem lesz Jézusnak visszajövetele. Nem kell többet énekelni azt az éneket, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesít, mert ezeket lelki képekkel magyarázni, és ezek már most valamiképpen megvalósulnak. És még levelet is írtak. Ezért mondja az apostol, hogy ezt a levelet nem én írtam. Én minden levelemet szignálom. És valóban, még ha diktálta is a leveleit, utána szignálta. Lássátok meg, hogy ilyen nagy betűkkel írok. Így írok. Mondja, ez az ismertetőjele minden levelemnek. Hogy titeket nem szabad, hogy valaki félrevezessen az Úr napjával kapcsolatban, mert annak van előjele. Tudnék, mielőtt Jézus visszajön, azelőtt lesz a szakadás, és megjelenik a bűn embere. Arról lehetne beszélni, hogy nagy vonalakban mi lehet az a szakadás, ami megelőzi a bűn emberének a fellépését. Erről talán egy másik prédikációban szólok. Most csak néhány szót arról, hogy ki lesz a bűn embere. Itt aztán a kereszténység történelmének a során az egzegéták sok magyarázatot adtak. Ki lesz a bűn embere, talán a Néró, aki nem is halt meg igazán, de majd újra megjelenik. Néró, a keresztény üldöző császár, aki majd feltámad és üldözni fogja a hívőket. Valamelyik római császár lesz az Antikrisztus majd, aki Krisztus eljövetele előtt az egész emberiséget majd sakban tartja és rossz irányba tereli. Mások azt mondják, hogy a pápa lesz az Antikrisztus. Wycliffe egy vastag könyvet írt erről, John Wycliffe egy vastag könyvet írt arról, hogy a pápa lesz az Antikrisztus. Luther is megemlítette a tanaiban, és azt azért mondták, mert azt mondta a pápa, hogy ő a Krisztus földi helytartója, tehát ő képviseli Krisztus. A Krisztus helyett ő itt van, és elmondja, hogy mi a Krisztus vélemény, ezért mondták, hogy ez antikrisztusi gondolat. Ki lesz az Antikrisztus, aki majd fellép, miután már eléggé meggyengült az emberiség gondolkozása és a kereszténység. Mások azt mondják, hogy az ördög lesz az. Az ördög egy testet tesz magára, és megjelenik, és az ördög testi formában, ebben is utánozza Krisztus, ő lesz az Antikrisztus. Én úgy gondolom, hogy nem az ördög lesz az Antikrisztus, hanem lesz egy ember, aki teljesen démoni befolyások alatt van, akit a sötétség erői tudnak irányítani és kormányozni. Miért ma is vannak emberek, akiket a sötétség erői kormányoznak? Ez nem újdonság. Úgynevezett guide spiritje van sok embernek. Raymond Moody-nak, aki az Élet az Élet után című könyvet írta, egy ilyen vezér szelleme volt. Tehát vannak, akiket ilyen háttér inspirációk, démoni inspirációk vezetnek. A bűn embere majd ilyen lesz. Aki megjelenik és teljesen a sátani erők által cselekszi azt, amit cselekszi, és olyan irányítás alatt van. Hát erről beszél a Biblia, beszél az apostol, és a Szentlélek nem akarja, hogy tudatlanok legyünk, azért erre felkészít. De azt is mondja tovább, majd elolvashatjuk otthon a Tesszalonika levél, a második Tesszalonika levél, második fejezete. Azt is elmondja, hogy de valami visszatartja még ezt. És nem tud megjelenni. Már jönne, de még valami visszafogja. Akkor meg erről beszéltek az egzegéták, hogy mi az, ami visszatartja, hogy még ez nem jelenik meg. Én úgy gondolom, hogy azért nem jelenik még meg, Mert valami visszatartja, mégpedig ez a törvénytelenség embere, a törvénynél visszatartja. Mert, mint ahogy mondják egyesek, azért még van törvény és van jog, és ezért a törvénytelenség olyan nagy erővel nem tud ránk törni. Úgy is mondhatom, hogy azért van rend és igazságszolgáltatás ebben a világban, mert még Isten ezt felhasználja. Az Isten általános kegyelme kapcsán van ez. De amint ez az általános kegyelem bevégezte a szolgálatát, akkor a törvény meglazul. Figyeljük, és az utolsó időknek ez lesz a jellemzője, vagy már ez a jellemzője, mint hogyha az igazság szolgáltatás már meglazulna. Mint hogyha a törvénynek már nem lenne olyan nagy ereje. Az emberek gondolkodásában is, és az emberek életében is. Tehát ott van már a háttérben az a nagy gonoszság, ami a kereszténységet le akarja rohanni, de még mindig nem teheti meg, mert valami visszatartja Istennek még az általános kegyelme, hogy bizonyos jog és rend még van ebben a világban. De azok ott állnak, azok az erők és hatalmasságok, mint talán emlékeztetik a testvérek, hogy most olvassuk a jelenések könyvét. A 9. részben azt olvassuk, hogy az Eufrátesz folyónál 4 angyal vár arra, hogy eloldják őket. És láttam 4 angyalt az Eufrátesz folyónál, akik arra vártak, hogy eloldják őket. De még oda vannak kötözve, mondja ez a szimbolikus beszéd. De miért ezt eloldják, ezt a 4 angyalt? Akkor már nincs, ami visszatartsa a gonoszságot. Régen türelmetlenül várakoznak, de a kötelékei még nincsenek eloldva. És így várunk az apokaliptikus trombitákra. Egy neves írásmagyarázó Feltkamp, holland lelkész, írt egy nagyszerű könyvet, az Ember fiának napja című könyvet, és ő beszél arról, hogy mennyire közel vannak ezek a dolgok, és sajnos a mi szegény hazánk életében is, mint hogyha látnánk ezeket, hogy hogyan lazulnak meg azok, amik visszatartják a gonoszságot. Azt mondja itt ez a szerző, hogy ha jól idefigyelünk, hallhatjuk a 6. trombita hangját. És egy hang azt mondja, old el azt a gonosz hatalmat. És egy sereg jelenség van, ami eloldásra mutat. Hogy a felsőbbség rácsai többé nem állnak olyan szilárd keményen, mint eddig, mindenki nagyon jól tudja. Néha ő maga jár elő csalásban és korrupcióban, és szövetséget köt mindenféle gonosz irányzattal. A közvéleményben radikális változás következik be, és amit korábban rossznak bélyegeztek, ma nem csak hogy elviselik, de egyszerűen egyenesen felmutasztalják. A szemérmetlenség szemtelenül világos nappal kérkedik, és sokaknak a lelkiismerete, mintha izzó vassal volna kiégetve. Féktelenül és zabolától búrjánik az erkölcstelenség és gonoszság. Az ember megdöbbenve látja, hogy milyen sok ember dobta ki magából az erkölcsi normákat. Kormány nélküli életek, kiknek olyan szavak, mint tekintély, engedelmesség, tisztesség, törvény, erkölcs, többet mit sem mondanak. Hogy a rossz mennyire átmutatta már a fiatalok életét is, arról a gyermekbírák nagyon sokat beszélhetnek. Még néhány rándítás a rácsokon, és a fene vad előjönnék. Ami őt még visszatartja, tudjátok, de ez nem soká tart, mondja az apostol. És Isten szent lelke, amikor azt mondja, én titeket nem hagylak bizonytalanságba. És azért adok választ azokra a dolgokra, amikre más nem tud választ adni, hogy miért néz úgy ki a mi társadalmunk, ahogy kinéz. És az egész világ miért néz úgy ki, ahogyan kinéz. Másodszor, tehát Isten az övéit nem hagyja felkészítés nélkül. Harmadszor és röviden ezzel fejezem, de mit tegyünk hát? Tudnélik, nem egy ilyen negatív hangvételű, horrorisztikus rész ez, hanem mondhatom egy pozitív kép olyan szempontból, hogy erősítést, bátorítást ad az övéinek. Hiszen már így kezdi, hogy azt mondja, hogy kérlek titeket, atyám fiai. Az, hogy atyám fia azt jelenti, hogy nekünk egy közös atyánk van. Az atyám fia kifejezés azt jelenti, hogy neked is édes atyád az Isten, meg én nekem is édes atyám az Isten, és mi egyek vagyunk, és egy néphez tartozunk, és ez az atya tud rólunk, és szeret bennünket. És titeket, atyám fiai, kérünk az Úr Jézus eljövetelére. Vagyis arról van szó, hogy tudom, hogy ez is közös bennünk, hogy mi várjuk az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét. És a hozzávaló egybegyűlésünkre nézve ne tántorítassunk el. Tehát van bennünk egy biztos reménység. Itt tehát röviden ez a két gondolat. Jézus egybegyűjti az övéit, és nem szabad, hogy eltántorodjunk a mi meggyőzésünktől és értelmünktől. És hogyha ebben a Isten összegyűjtő munkájában egyet maradunk, a gyülekezetben, azokkal való egységben, akik Jézushoz tartoznak, akik keresztények. És hogyha semmi nem tántorít el bennünket a értelmünktől, keresztény meggyőződésünktől, akkor nem fog bennünket váratlanul érni ez a nap, hanem örömmel várjuk azt, Jézus Krisztus visszajövetelét. Amen. Most akkor énekeljük a 398. dicséret első versét. A 398. dicséret első verse így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényes üt. Bizonytalanságban, és te világosan elmondod nekünk azokat a dolgokat, amik magyarázatot adnak ezekre, és felkészítesz bennünket, hogy ne tántorítassunk el te tőled, megtöltöd a szívünket élő reménységgel. Igen, van nekünk egy nagyon komoly váradalmunk. Krisztusunk, te visszajössz, és magadhoz veszed a tiédet. Köszönjük, hogy ha keresztények vagyunk, akkor ilyen meggyőződés van bennünk. Hiszen erről szól a hitvallásunk is. Onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Köszönjük, hogy ez nekünk nem ítélet lesz, nem a harag napja, hanem veled való nagyszerű találkozás lehetősége Krisztusunk. Köszönjük, Urunk, azt a lelki tanítást is, amit adtál nekünk, hogy milyen veszélyt jelentett a lelki elszakadás, a gondolati elszakadás és a akarati elszakadás. Ne engedd, Urunk, hogy meggyengüljünk lelkiekben, gondolatokban és a döntéseinkben. És így erősek lehetünk, hogyha valamilyen támadást ér bennünket. Így őrizzek bennünket, kísér bennünket az úton. Segíts, Urunk, hogy azon a helyen, ahol forgolódunk, ahol a napjaink javarészét eltörtjük, ott is mellette tudjunk maradni és keresztény emberként éljünk. Hiszen így tudunk segíteni azoknak, akikhez oda kapcsoltál bennünket, akikkel együtt lehetünk, ők is megismerjenek téged. hogy így a te néped is erősödjék, hogy egyre többen lehessünk, akinek örömmel fogadunk téged, amikor eljössz égfelhőivel, és minden szem meglát téged. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg mi nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Most pedig fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége, legyen és maradjon ti veletek. Amen. Végezetül énekeljük a megkezdett 398. dicséretünk következő verseit, majd a himnuszt fogjuk énekelni. A 398. dicséret második verse így kezdődik. Ő neki mondjuk bő imát.
Thank you.